14 perc valóság göntörfalazás nélkül. Hardcore hobbista Jessivel, Ambrózival és a bármire kész szabad csapattal.
A hobbista hardcore mai második felében a vendégünket, az egyik leggyakrabban visszatérő kiváló barátunk. Nem tudom, hogy te voltál eddig többször itt a műsorban, vagy bárki más elviszi elől, elcsípi elől az első helyet, de igazából nem is lényeges, de amiért nagyon szívesen hívjuk mindig Hortai Olivért, az, hogy mindig nagyon érdekes témákról beszélünk, és hát kiváló szakértelemmel áll hozzá. Ez nagyon-nagyon fontos. Elsősorban energetikai, energiapolitikai, és ezen keresztül ugye geopolitikai kérdésekhez. És itt a politika azért mindig egy fontos szó, mert az energia, a világ energia ellátása az ma már annyira politikai kérdéssé lett, nem? Tehát nem arról szól, hogy akkor építeni erőműveket, és akkor technikai megoldásokkal elérni azt, hogy ezek jól működjenek, jól legyen, hanem állandóan mindenféle stratégiai és egyéb szempontok. De miért lett ez így?
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogyha így van. És
kicsit filozófiai a kérdés.
De nagyon szívesen válaszolok rá. Nekem az a meggyőződésem, hogy az energiapolitika sosem volt függetleníthető a politikától, nagy politikától. Már csak azért sem, mert ugyan az energiapolitikai, energetikai döntéseket nagyon szigorú műszaki, infrastruktúrális, gazdasági korlátok tartják mederben.
Igen. Szóval ez nem olyan, amivel lehet játszadozni politikai okokból, manipulálni, mert itt tényleg nagyon súlyos következmények vannak, tehát és közvetlenül érzékelhető következmények. Nagyon egyszerűen, ha elmegy az áram, akkor megáll az élet.
Így igaz, viszont az, hogy ebben a mederben milyen mozgásteret jár be egy-egy adott ország, az viszont már kőkemény értékválasztási dilemmákon múlik. Az energiapolitikában három fő célt szokás meghatározni a szakirodalomban: a környezetvédelmi teljesítmény javítását, a gazdaságosságot vagy megfizethetőséget, illetve az ellátásbiztonságot. A probléma, hogy ezek a céldimenziók, ezek egy-egy intézkedés kapcsán gyakran konfliktusba kerülnek egymással. Így amikor energiapolitikáról beszélünk, akkor ezek között a célok közötti súlyozásról is, navigációról is beszélünk, és alsóbb szintű dilemmákat is felsorolhatunk. Tehát amikor energiahordozókból az a kérdés, hogy milyen mixet állítsunk össze, milyen energiamixet, akkor is figyelembe kell venni azt, hogy mik a társadalmi elvárások, amik már értékválasztási dilemmák, vagy amikor az a kérdés, hogy bizonyos többletköltségeket, mondjuk a megújuló energia támogatási rendszer többletköltségeit kire terhelje rá egy adott ország, ez is már egy értékválasztási dilemma. Önmagában az, hogy érdemes több erőfeszítést áldozni arra, hogy az energia díjakat olcsón tartsuk, mind a vállalat, mind a háztartások szempontjából, vagy inkább több erőfeszítést arra, hogy gyorsabban javítsuk a környezetvédelmi teljesítményt. Ezek is mind-mind értékválasztási dilemmák, és ezeken felül jön az, amire te is utalsz, hogy az energia szektort talán sosem lehetett függetleníteni a geopolitikától.
Tehát az elmélet és a valóság között, ha jól értem, az a különbség, majd mondtad, hogy akkor három szempontot kéne nekünk figyelembe venni, amikor összeállítjuk az energiamixünket, a környezetvédelmet, az árát, hogy mennyiért vásároljuk, és a megbízhatóságot, hogy tényleg el is érkezzenek hozzánk az energiahordozók. Tehát akkor van egy negyedik, mert hogy akkor mégis miért kéne nekünk amerikai palagázt vásárolnunk, ami a 3.0, illetve inkább -2 pontot adunk mindegyikre, tehát a legdrágább, a legkevésbé megbízható, mert van egy zöld hajókból álló tüntetés Washingtonban, és a Biden rögtön kiadja a rendelkezést, hogy akkor a frackinget betiltjuk 2 évre, illetve hát ugye ezért környezetvédelmileg is a legkárosabb a repesztéses technológia, de mégis állítólag...
Hát meg főleg a szállítás miatt, hogy mire átéri Európába.
Igen, valóban sok kritika éri az ideológia vezérelt energiapolitikát.
Ugyanazoktól, akik az ideológiát, bocsánat, kitalálták, tehát azt tegyük hozzá, azoktól éri a kritika főleg abból az ideológiából, ami ellen felléptek.
Igen, tehát minden hát a pragmatikusok irányából is. Tehát szerintem itt az elmúlt évek rámutatott arra, hogy annak, hogyha ezekhez a pragmatikus politikus célokhoz, amiket felsoroltunk, elkezdünk hozzá társítani ideológia vezérelt célokat, az gyakran sérti a korábbi pragmatikus célkitűzéseket.
Igen, tehát minden racionális kalkulus ellenére próbálnak rákényszeríteni egy olyan ideológiai nagyugrást, amit utoljára nem tudom én Kínában volt ennyire kontraproduktív.
Így van, tehát a függetlenedést egyébként, vagy az energiaszuverenitást azt be lehet sorolni az ellátásbiztonsági célkitűzés alá, csak a hogyan egyáltalán nem mindegy, és itt egyáltalán nem erről van szó. Vegyük például Lengyelország esetét. Az amerikaiak előszeretettel példálkoznak Lengyelországgal, aminek az éves gázfogyasztása körülbelül 20 milliárd köbméter, korábban abból körülbelül 10 milliárd köbmétert az oroszoktól vásároltak, és elsőként csökkentett nullára az orosz beszerzéseiket a háború kirobbanását követően. Mostanra Lengyelország 10 milliárd köbméter éves volument meghaladó hosszú távú szerződés állománnyal rendelkezik az Egyesült Államokkal drágább és környezetszennyezőbb cseppfolyósított földgáz beszerzésre, mint amilyen a vezetékes orosz gázszállítások voltak. Tehát Lengyelország valójában nem növelte az energiaszuverenitását, tudnélik az egyik koncentrált függőségét egy másik koncentrált függőségét.
A lengyeleknek meg kell, hogy védjen, mert a lengyeleknek azért legalább egy hosszú távra van egy elképzelésük, hogy ott van ez a Volhiniai tündérkert, ott például pont annyi gáz ki tudnak termelni, nem elég lesz Lengyelországnak.
Én most az amerikaiakat fogom megvédeni, mert az ő részükről teljesen logikus, hogy ilyen szerződéseket kötnek a lengyelekkel, mert azért ne legyünk álnaivak se. Tehát a lengyeleknek jelenleg a jelenlegi lengyel kormánynak annyi beleszólása volt ebbe a szerződésbe, mint Ukrajnának háború kimenetelébe. Viszont azért védem meg őket, mert végül is vissza akarják keresni annak az árat, amit a kampányra költöttek.
Tehát igen, egyébként szerintem az amerikaiak szempontjából tökéletesen érthető a helyzet.
Persze.
Tavaly év végére az Egyesült Államok vált a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz exportőrévé. Korábban ez nem így volt, és az exportjuknak több mint kétharmada az Európai Unióba irányul. Tehát az amerikai pozíció az abszolút érthető és világos. Egyébként Lengyelország szempontjából is, és itt visszakanyarodnék oda, hogy itt végső soron értékválasztásokról van szó, hogyha a lengyelek úgy gondolják, hogy számukra megéri többet fizetni azért, hogy az Egyesült Államokból vásároljanak gázt, és ne Oroszországból, szerintem ez egy érvényes irányzat, de ez is azt igazolja, hogyha ideológiákat társítunk a pragmatikus célok mellé, és azokat kezdjük el követni, akkor bizony az eredeti célok jelesül, ebben az esetben a megfizethetőség sérülni fognak. A német atomerőművek kivezetésével kapcsolatban is pontosan ezt látjuk. Egyébként az atomenergiával kapcsolatban én úgy látom, hogy a nukleáris energia státuszáról szóló vita, az lassan lezárulni látszik. Most volt az első csúcs találkozója az Európai Nukleáris Szövetségnek, amin a legtöbb Európai Uniós tagállam a legmagasabb szinten képviseltette magát, Magyarországról is a miniszterelnök szólalt föl, és több olyan ország is támogatóan lépett föl, ami korábban szélsőségesen atomellenes álláspontot
persze,
képviselt.
De miért?
Nem akarok dicsekedni, de az Újmúlt Kft. Remek munkát végzett, sosem volt atomenergia vita.
Igen, hát Annalena Baerbocknak valaki elmagyarázta, hogy az atomerőműveknek a melléktermékét lehet majd dúsítani és atomfegyvert készíteni belőle, és akkor egyből nagyon lelkes lett.
A németek megint mesekönyvet írnak, vagy mi van?
Nem, hát atomfegyvert akarnak.
Értem, csak hogy...
Na, azt nem lehetnek.
Na, akkor én most be is kapcsolom a beszélgetésbe. De igen, hogy már itt Amerikát behoztatok, és végül is ezzel harangoztuk be ezt a kis mai műsort, ezt a kis beszélgetést az elején, és szerintem a nézők ezt is várják, mert elfilozofálgattunk itt arról, hogy miért lett geopolitikai kérdés az energia, meg most már itt ilyen
részletekben. És egyből a németekhez jutott.
Belemenőleg, aztán végre eljutottunk a németekhez, de hát ugye az egésznek az apropója az az, hogy ahogy a felvezetőben is mondtam, ugye az amerikai nagykövetség megint rátámadott Magyarországra egy videó, nem tudom, egy ilyen reklámspoton keresztül, amiben ugye felsorolják, hogy pont az előbb említett lengyelek mennyire jó fiúk, hogy nullára csökkentették az orosz.
Nem nézzük meg?
Gáz.
A videót. Nézzük meg. Küldöm Mágónak.
Na, akkor megnéztük. Igen, végül is jó, hogy látták a nézők első kézből is.
Engem
nem a rogáni propagandát idézve, hanem tényleg az amerikai, nem a rogáni propaganda, amikor mi elmondjuk, amit az amerikai követség mondott, az nem rogáni propaganda.
Engem meggyőztek érzi.
Az amerikai követség mondta.
Itt senkinek egy szava nem lehet. A nagy, bezzeg nyugati országokról hősies zenével szép képeket mutattak, Magyarországnál drámai zene, Orbános, Putyinos képek. Ezek tények.
Nagyon jó. És igen, tehát a lengyelek, a csehek, kik vannak, bolgárok. Nézzük csak, hogy a Lengyelországban most már egy abszolút amerikai, leginkább amerikai, de nyilván Brüsszelből is rejtett bábkormány van. Bulgáriában a most már nem, megbukott Kirill Petkov Amerikából ejtőernyőzött miniszterelnök kormánya. Cseheknél szintén, hogy ott megbuktatták Babist, és szintén egy ilyen globalista báb áll a kormány ellen. Tehát nyilván őket meg kell dicsérni, ez alap. De mi a helyzet ezekkel az egyébként így ránézésre, hogy mondjam, logikusnak vagy meggyőzőnek tűnő szám, hogy valóban ezeknek az országoknak az orosz gáztól való függése csökkent, ezeknek az energia mixében ugye az orosz arány nagyon jelentősen csökkent, akár nullára is. Nálunk ugye mutatják, hogy mennyire nem, sőt, hogy mi drágábban vásárolunk, mint korábban vásároltunk az oroszoktól, vagy mint amennyiről a piacról meg lehetne venni. Na, ebben mi az igazság, mert itt kezd nekem gyanús.
Elnézést, hogy megint közbe kell szólnom, de itt egy tárgyi tévedés történik. A videóban az hangzik el, hogy mennyiről csökkent, mennyire. Az oroszon is, hogy mennyit költöttek, csak az oroszoktól százalékos arányban.
Ez világos, ez majd a második kérdés.
Ez is
hogy,
fontos.
Hogy ez a nagy csökkenés, hogy az oroszoktól valójában, hogy az amerikaiaktól veszik, az mennyivel került
nálunk
többe.
Nálunk tudták a számokat mutatni Magyarország esetében. Mm-hmm. Lengyelországnál valahogy nem mutatták a számokat.
Jó, akkor tegyük egybe a két kérdést akár. Tehát az, hogy náluk átálltak más forrásokra, azt mondja a követség, hogy mi azt hiszem háromszor annyit költünk most, mint korábban költöttünk. És valóban arról nem szólnak, de ezek szerint akkor lehet, hogy azzal, hogy ők átálltak amerikai gázra, ők nem háromszor, hanem mondjuk ötször annyit költenek?
Ez a videó ezt több sebből is vérzik, menjünk sorba, már csak azért is, mert itt csak a kérdés alatt is gyűltek a témakörök. Szerintem érdemes onnan indítani, és az elején tisztázni, hogy önmagában az abszurd, hogy a budapesti amerikai nagykövetség egy hirdetett videóban támadja a magyar kormányt, annak energiabeszerzési orientációja vagy döntései miatt.
Itt muszáj közbeszólom, mielőtt akkor végigmegyünk ezeken a részleteken. Robert C. Castell tökéletesen fogalmazott egy posztban, hogy a hegemon birodalmak az ellenségeik kormányait próbálják megbuktatni, a hanyatló birodalmak pedig a szövetségeseik kormányát. Tehát ez egy eklatáns példája megint, hogy egy szövetséges kormánynak az intézkedéseit, egy szövetséges államnak az egyébként szuverén döntéseit nyilvánosan, egyébként, hogy mennyire valótlanul, vagy mennyire csúsztatásokkal telve, azt mindjárt el fogod mondani, de támadja az Egyesült
Államokat. Igen, és ráadásul ennyire direkt módon, szóval talán nem tévedek nagyot, hogyha feltételezem, hogy az amerikai nagykövetségnek kellően erős kapcsolati rendszere van itt Magyarországon is ahhoz, hogy megtegye, hogy egy ilyen videót valaki más tegyen ki, és még akár finanszírozási forráshoz is jusson, hogy hirdesse, de mégis a nagykövetség maga kitesz egy ilyen videót, és abban támadja. Szerintem
hát,
ez már önmagában
tenni, abszolút. Azt meg is értem, hogy azokat már inkább nem fogok.
Igen.
Valahol azért meg lehet őket is. Ennyi eszük még nekik is van, hogy talán.
De hogyha önmagában az állításokat nézzük, érdemes talán a példákkal kezdeni, mert a videóban is azok a videónak viszonylag az elején szerepelnek. Igen, valóban itt három példa jelenik meg a videóban. Önmagában nem lehet szerintem országok beszerzési döntéseit teljes egészében összehasonlítani, mert ezek az országok, úgy általánosságban az országok eltérő földrajzi infrastruktúrális adottságokkal rendelkeznek. Hát például Lengyelországban...
Mondjuk van kikötő.
Így van, cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas kikötő van, míg Magyarországon nincs. De hogyha tovább is lépünk, szerintem ezek inkább rossz példák, és nem jó példák az energiaszuverenitás erősítésére. Lengyelországról az előbb már beszéltünk, hogy az orosz függését egy az egybe amerikaira cserélte. Csehországban a helyzet nagyon hasonló, annyi különbözősége, hogy nem közösségek, közvetlenül vásárolnak amerikai cseppfolyósított földgázt, hanem Németországon keresztül, és hát egyre nagyobb vita is folyik Németország kapcsán, mert a németek 2022 őszén egy extra díjat vetettek ki a gáz exportra, és most két hete született a döntés, hogy ezt 2027-ig meghosszabbítják, amivel még meg is drágítják az egyébként is drágább önköltségű cseppfolyósított földgázt, amit a cseheknek adnak el. És Bulgária esete is, hogy mondjam, tanulságos. Az elmúlt másfél-két évben részben egyébként az amerikai adminisztráció is támadta Bulgáriát azzal, hogy a törökökkel kötött szerződésük keretében valójában orosz molekulák juthatnak nagy mennyiségben a török áramlaton keresztül az Európai Unióba. Ugye Bulgária az egyik legfontosabb tranzitországok egyikévé vált azzal, hogy az északi áramlat felrobbant, hogy az ukrán tranziton kevesebb gáz érkezik, mint a korábbiakban, és hogy a Jamal vezeték is leállt. Így most már az egyetlen olyan vezeték, amin teljes kapacitással érkezik az orosz gáz a török áramlat, és ez Bulgárián keresztül halad. Talán emlékezhettek arra, hogy fél évvel ezelőtt nagy politikai botrány is volt, mert a bolgárok bejelentették, hogy ők is szeretnék megsarcolni az a rajtuk keresztül menő gáz. Tehát ezek a példák szerintem inkább rossz példák, mint jó példák. A második ügy. A videó azt sugallja, mintha Magyarország lenne az egyetlen, ami ragaszkodik az orosz gázbeszerzésekhez.
Nem sugallja, pacekba kimondja.
Igen. Na most ez tényszerűen nem igaz. Ott van például Ausztria esete, decemberben 98%-ban orosz gázt vásárolta az ellátásához, és az ÖMV vezetője több ízben nyilvánosan elmondta, hogy nekik 2040-ig hosszú távú szerződésük van az oroszokkal, és amíg az oroszok szállítanak, ők azt át fogják venni, mert így olcsóbban és megbízhatóbban látják el az energiaigényeiket, mint más forrásokból, ahogyan azt képesek lennének. Az Európai Unióba irányuló orosz eredetű cseppfolyósított földgázszállítmányok is körülbelül kétszeresére emelkedtek a háború kirobbanása előtthöz képest. Tehát számos ország az orosz cseppfolyósított földgáz beszerzéseit is növelte.
Pedig a független objektív sajtó megírta, hogy már ugyan volt egy kis gázár emelkedés, de most már újra csökkent, és Putyin most már tönkre is ment, ki is ürültek már.
Az igaz egyébként, hogy a mennyiségek abszolút értelemben csökkentek. Igen, ami részben az északi áramlat felrobbanásának is a következménye, tehát itt csak részben beszélhetünk önkéntes csökkenésről, és hát az északi áramlat gázvezeték robbantásának ugyan még nincs hivatalos felelőse, kérdéses,
hogy... Miért gondolom azt, hogy lehet, hogy nem is lesz?
Lesz, kérdéses, hogy lesz.
Nincs kedved készíteni egy videót, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok miért vásárol ennyi titánt Oroszországtól, és igen, a titán vásárlásával miért gazdagítja Putyinnak a hadi pénztárát, amivel tudod, ugye mosógépeket gyártanak, amiből kiszerelik a jeepeket, és rádobják az ukránt.
Hát arról sok videót készítettem, hogy miért vásárolnak annyi uránt.
De hogyha földgázzal működik a kereső, hogy az orosz molekula, akkor olajjal, uránnal, titánnal, hogy nem működik?
Igen, tehát akkor...
Nem jelez nekik a szállítmány, amikor bejön oda? Hát Baltimoreban már nem, de hogy bejön az amerikai kikötőbe, akkor nem csipog, igen, hogy hoppá, az orosz urán.
És akkor az amerikaiak érvelhetnek, hogy de titára szükség van, mert a precíziós fegyvereik, meg a repülőgépek, ugye szükség van titára, és akkor nekik válaszolni kell, de ez morális kérdés. Akkor nem gyártatok rakétákat, akkor nem lesz Ukrajnának. Nem baj, ez morális kérdés. Tehát ugyanezeket az érveket mi is.
Most egy picit ördögügyvédje leszek, és akkor megkérdezem tőled itt most rajta.
Raksz egy videót Varga Juditról?
Bár, de mert ugye mindenki azt kérdez, Amerika miért vásárol Oroszországot, hogyha ilyen viszonyban vannak. De nem csak Amerika van Oroszországgal ilyen negatív viszonyban, Oroszország is ugyanilyen viszonyban van Amerikával, és ha megfordítjuk a kérdést, akkor Oroszország miért adja el nekik?
Nézd, szerintem ezek annyira mégsem meglepőek.
Amikor, nem, ez álnaív kérdés, igen, de...
Amikor február 24-én kirobbant az orosz-ukrán konfliktus, és a következő napokban elindult az a vita, hogy milyen termékekre lenne érdemes szankciókat bevezetni, akkor én elég sok időt töltöttem a gazdasági hadviselésről szóló szakirodalom feldolgozásával. Egyébként ennek nagyon gazdag szakirodalma van, hiszen az emberiség történelmében már nagyon régóta alkalmaznak gazdasági hadviselési eszközöket, és arról konszenzus van, hogy azokban azoknál a termékeknél, ahol igény van arra, hogy mégis a termékek, szolgáltatások eljussonak az egyik országból a másikra, ott mindig megkerülik a szankciókat. Persze változik, hogy milyen arányban, meg milyen mértékben. Tehát borítékolható volt, hogy a szankciókat a fontosabb területeken ebben az esetben is meg fogják kerülni.
Vagy be sem vezetik.
Igen, az egy másik kérdés, mert akkor nincs gazdasági hadviselés, hogyha nincs szankció, de hogyha büntetőintézkedéseket vezetnek be, és egyébként mind a két oldalon van igény a további kereskedésre, akkor ez kerülő úton meg fog történni. Most arra már az orosz-ukrán háború kapcsán is nagyon gazdag irodalma van annak, hogy milyen termékek esetében, milyen módokon kerülik meg a szankciókat. Nekem a kedvenc példám, személyes példám az indiai olaj és olajtermékekre vonatkozó
temékenység.
Hatalmas gázmező.
Nem hiszem, hogy nem hallottál róla. Van a Brent típusú olaj, van az Ural típusú, meg van a himalájai típusú olaj.
Hirtelen az a 9000 méter.
De akkor ebben mit mond a szakirodalom a gazdasági hadviselés olyan termékéről, mint például a gombostű? Van-e esetleg a történelemben példa arra, hogy szankcionálták egy országba a gombos tűszállítást?
Nem találkoztam vele.
Azért kérdezem, mert most jelenleg Oroszországban, Európai Unióban nem szállíthatunk gombost.
Igen, tudom, meg a WC-papírtól elkezdve minden sok ilyen
kérdés. Öröljék a segítséget kukoricaszáról, nem? Volt. Hát, és évszázadokig működött.
Ez a WC-papírra megfogtuk őket, mert ugye fa nincs Oroszországban.
Ha megengeditek, még a videóra visszatérnék egy gondolat erejéig, mert itt még egy kérdés fel.
Már izgalmas volt a WC-papír téma, de menjünk.
Igen, és nem szeretném ezt kikerülni, hogy az ár kérdése, mert ez nagyon sokszor megjelenik a médiában. Na most ezt meg egy erősen torzított állítás, ami a videóban szerepel, tudnilik, a világ nem így működik. Kétfajta ügylet van, ahogyan gázt szokás tipikusan vásárolni. Az egyik a szervezetpiacon a gáztőzsdén való beszerzés, a másik pedig az úgynevezett két oldalú bilateriális beszerzés, ezek a hosszú távú szerződések tipikusan, igen.
Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
No, hát köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást még egyszer. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Azért te nem szeretsz annyira interjút adni, mint amennyire szoktalak én faggatni téged, hogy gyere, beszélgessünk. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy tényleg hogyan keveredtél bele a küzdősport világába, mert ugye én már nagyon-nagyon hosszú ideje ismerlek téged. Nem is árulok el titkot a nézőknek. Nagyon-nagyon sok lehetőséget kaptam tőled, hogy ring speaker legyek, vagy te önmagad szerveztél gálát, vagy részese vagy gáláknak a szervezésében, és tényleg ezer éve ismerjük egymást, de azt tényleg még én sem tudom, hogy mi volt az első találkozás ezzel a Muay Thai K1 világgal, ami téged rabul ejtett.
Igen, hát azt hiszem, hogy mi nagyon sokakat, az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy a nagy nemzetközi sportcsatorna közvetítette minden évben a K1 nagy döntő Tokióból, és annak a rendezvénysorozatnak, annak az egész milliója, az a nagy K1 döntő, amikor azok a hatalmas, elképesztően felkészült emberek gyakorlatilag bejöttek a ringbe, és azt a fantasztikus mérkőzéseket vívtak egymással évről évre. Az volt az a hangulat, ami igazán megfogott, és így a gálák szervezése felé indított el és mozdított el. Gyerekkorom óta egyébként rajongok a küzdősportokért, talán az első emlékeim egyik 3-4 éves koromból, hogy a gyúdósokkal, akik ott a mellettünk lévő iskolába futottak körbe-körbe az iskolába beálltam, és én is mindenképpen be akartam hozzájuk kerülni az edzésre, csak mondták, hogy mi nagyon kicsi vagyunk, egy két év múlva gyere vissza. Persze. De én is kipróbáltam, birkóztam, judoztam, jiu-jitsuztam, ökölvívás kipróbáltam, abban versenyeztem is, úgyhogy voltam földön is, meg volt, hogy én is győztem, meg akár kiütéses győzelmet értem el. Aztán utána Kecskeméten, a kecskeméti barátaimmal alakítottuk meg még 2002-ben a Kecskeméti Thai Box Klubot, annak voltam én az alapító elnöke, és akkor kezdtük el így tehát szervezetten és rendezett körülmények között a Thai Box megalapítását, a Thai Boxot akkor kezdtük el Kecskeméten gyakorlatilag összehozni, és az első rendezvény, amiben már így, ha lehet azt mondani, hogy főszervezőként vettem részt, az a 2003 évi Muay Thai Magyar Bajnokság volt Kecskeméten, akkor ugye Bata Tamás volt a főtitkár, igen, főtitkár, és akkor vele közösen, meg a kecskemétiek közösen dolgoztunk együtt, úgyhogy egy nagyon sikeres kis magyar bajnokság volt. Kétnapos volt akkor, még ha jól emlékszem, és pont abban az iskolában, ahol általános iskolában jártam, annak az iskolának a sportcsarnokába szerveztük meg a bulit, úgyhogy ezek ilyen nagyon szép emlékek. Visszatérve a felvezetőre, én úgy gondolom, hogy én háttérember vagyok. Tehát én nem szeretek szerepelni, a főszerepet azt mindig szeretem átadni a sportolóknak, szerintem ők a főszereplők ebben a történetben. Én szeretnék inkább háttérben maradni, és onnan segíteni és irányítani a dolgokat. Nem szeretek így szerepelni. És most köszönöm, hogy eljöhettem, és egy picit beszélgethetünk.
Igen, de mint egy régi barát, gondolom, most van. Egy kicsit kivételt tett, és ezt én is köszönöm. Igen. Viszont az az igazság, hogy nagyon szép volt az, amikor az Európai Sportcsatorna közvetítette számunkra ezeket a káj dolgokat, meg nagyon-nagyon szép világ volt. De te abban a világban is prezentáltál évi több eseményt, amikor már ugye a fókusz azért lekerült erről. És sok-sok éven keresztül bunyóztattad azokat a srácokat, akik arra vetemettek, hogy káj vagy Muay Thai harcos leszek, és szépen lassan elérkeztünk egy ilyen modernebb időkben, amikor már lehet, hogy azzal is meg kell harcolni, hogy TikTok sztárok, akik viszont már nem képviselnek a minőséget, belépnek erre a piacra. Ugye te láthatóan ilyenekkel nem foglalkozol, nem bunyóztatsz ilyet, nincs jelen a rendezvényen, április 6-án sem lesz jelen Szigetszent Miklóson, de azért gondolom véleményed van erről.
Hát,
még hogyha most nem is arra kérlek, hogy akkor most egy megafikázásba kezdjünk bele, de azért gondolom, hogy azért úriember módjára is el lehet ezt mondani.
Hát erről vagy jót, vagy semmit inkább, hogyha szabad. Tehát így megőrizném ezt, tehát alapvetően nekünk a szervező társaimmal is, amikor az egész Superfight Series sorozatot megalapítottuk, vagy előtte még a Harcosok klubjába is, nekünk mindig a sportérték volt az elsődleges, és nekünk az volt a célunk, hogy valódi, igazi versenyzőket mutassunk be, és egy karrierpályát próbáljunk ezeknek a versenyzőknek felépíteni. Mi mindig is az értéket, a valós értéket kerestük. A küzdősportok azért, aki benne van, az pontosan tudja, hogy mik azok az értékek, amik a küzdősportnak az alapját adják, alázat, tisztelet, becsület, korrekt hozzáállás. Mi tartjuk magunkat ehhez. Valóban ezt, ha lehet mondani, akkor ezek az értékek, sokszor én azt érzem a mai világban, hogy már eléggé konzervatívak, és sokan ilyen avitnak gondolják, viszont én nagyon bízom abban, hogy ezzel az értékmegőrzéssel, meg azzal a gondolkodásmóddal, amit mi képviselünk a szervezőtársaimmal és a barátaimmal, akikkel ugye ezeket a rendezvényeket szervezzük, ők is hasonló értékek mentén gondolkoznak, mint én, és hát ilyen típusú tiktokereket és ilyen habiszti versenyzőket mi nem szoktunk szerződtetni. Tehát mi valóban az igazi értékes versenyzőkre lövünk.
Nem gondolkodtál még azon, aztán ezt a témát csak egy kicsit más oldalról megközelítve, hogy esetleg azoknak a minőségi bunyósoknak kicsit elkezdjétek tolni a felé, hogy egy picit jobban szerepeljenek. Most hozok egy pozitív példát, például Mayweather, akit, hogyha az ember jobban megismer, akkor egy nagyon családcentrikus, szerény ember, viszont soha nem így viselkedett, és tudta, hogy mitől döglik a légy, hogy számotokra nem kell az egy picit, hogy újra visszaterelődjön az igazi harcosokra bunyó, mert ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert nem mindenkit lehet belelökni ebbe a medencébe, de azért hát tikeszeller bunyósokra is szükség van, szóval ez hogy látod?
úgy látom, hogy amikor elmegyek egy szponzori találkozó és egy tárgyalásra, akkor mindig azt kérdezik tőlem, hogy ki a mi hosszú Katinkánk, ki a mi Szilágyi Áronunk, ki a mi sportunknak mondjuk a Milák Kristófja, akit ugye mondjuk a széles nyilvánosság ismer. Ugye mi alapvetően az elmúlt években már professzionális, tehát profi rendezvényeket szervezünk, és nyilván, ha azt veszem, se a K1-szabály rendszerű küzdelmek, jelen pillanatban se ugye a Thai Box, hogyha ha erről beszélünk, egyelőre még nem olimpiai sporták. Tehát sajnos nincsenek olyan sztárok, nincsenek olyan sztársportolók, akik mondjuk olyan szintű média figyelmet kapnának, mint mondjuk azok az olimpikonok, vagy azok a válogatott, akár labdarúgók is, akiket nap mint nap látunk a médiában. Tehát mi azon dolgozunk nyilván a szervezőtársakkal, meg mi is ezen a nehezített pályán mozgunk, hogy azokat az értékes sportolókat, akik pontosan tudjuk azt, hogy alázatosak, szorgalmasak, és ők is alapvetően reflektorfényt kerülik, sőt, még nagyon sokan a közösségi média oldalakat is nagyon nehezen kezelik, hogy őket is arra biztassuk, hogy mutassanak meg többet magukból, és gyűjtsenek nyilván egy közösséget maguk köré. Nem könnyű. És a másik része pedig az, hogy Magyarország olyan szempontból is egy számomra érdekes és nehezített pálya, hogy itt még, tehát hogy nagyon kevés, tehát vannak fazonok, vannak olyan emberek, akiket szerintem jól lehetne, ha lehet szabad így fogalmazni, értékesíteni akár a kereskedelmi médiában is, de mi nem ilyen botrányhősök vagyunk, hanem inkább a sztorikat lehetne megnézni. Tehát nagyon érdekes lenne mondjuk néhány sportolót úgy bemutatni, hogy honnan jöttek, milyen hátterük van, mennyi küzdelmen mentek keresztül, és ez ők gyakorlatilag számomra hétköznapi hősök, hiszen rengetegen vállalják azt, hogy hajnalban kelnek fel, jönnek Budapestre, edzenek, vagy itt dolgoznak, és munka mellett végzik az edzéseiket, és olyan magas szintű eredményeket érnek el, amik tényleg azt gondolom, hogy minden sportás, vagy minden honfitársunk büszke lehetne arra, hogy ilyen eredményekkel rendelkező küzdő sportolóink vannak. Nem kapunk elég fényt. Én azt gondolom, nagyon sok jó harcosunk, jó sportolónk van, nem kapnak elég fényt, máshova most egyelőre még a hangsúlya.
Tehát úgy érzed, hogy azért a magyar média nem foglalkozik eleget ezekkel a srácokkal?
Abszolút úgy érzem. Tehát azt gondolom, hogy ha lehet így fogalmazni, akkor a mainstream nagy média, az még azt mondom, hogy az utolsó oldalon se hozza le sokszor ezeket a kiváló eredményeket.
Április 6-án azonban ezeket a srácokat meg lehet nézni, ráadásul Kína ellen, erről fogunk majd nagyot beszélgetni, de mivel te nem csak kecskeméti arc vagy, hanem a kecskeméti non-profit sportért felelős non-profit Kft. Vezetője is, ami ott a létesítményeket, gyakorlatilag a kecskeméti ingóságokat, vagyont kezeli, ez egy nagyon izgalmas dolog, azért nem csak a Muay Thai-on keresztül, hanem mindenfajta sporton keresztül belelátsz a kecskeméti nagy egyetemes sportba. És hát ugye azért történt ott egy nagyon pozitív dolog. Láthatjuk, hogy Magyarország az nagyon nagy erőket mozgósította amiatt, hogy legyen labdarúgás, lett is, és ez Kecskeméten is ugye így kialakult. Mi történik ilyenkor egy városban, amikor így bedurran a foci, röviden fogalmazva? Mit okoz? Mennyire más a pezsgés? Tényleg mesélj erről egy picit, ha tudsz.
Hát két szó először, hogy csoda és őrület. Tehát azt gondolom, hogy aki a kecskeméti focinak a múltját ismeri, azt tudja, hogy mennyi nehézséggel ment át a labdarúgó klub. Ugye voltunk mi már NB1-ben, aztán jött egy nagyon nehéz időszak, amikor jól tudom, akkor megyei szintig estünk vissza.
Igen.
És innen építette vissza szépen a csapat önmagát. És nyilván ehhez kellett egy megfelelő támogatói kör, tehát megváltozott a csapat háttere és finanszírozása, illetve sikerült hát Szabó István személyében egy olyan szakembert találni, aki nagyon jó szemmel, nagyon jó stratégiával választotta ki a játékosokat, és egy nagyon jó stratégia mentén építette fel a csapatot. És hát én is kín voltam a felkerülési meccsen, még a tavalyi szezon előtt, és hát óriási. Tehát az egész városban addig korábban mondjuk néhány száz ember, vagy sok esetben akár csak száz alatti nézőszámban mentek a meccsek, és hirtelen azt lehetett észrevenni, hogy több ezren, 4-5 ezren vagyunk kint a stadionban, meg rengetegszer ugye a stadion befogadó képessége korlátos, 5000 főnél, hogy gyakorlatilag teltházas mérkőzések jöttek létre, és mindenki azért szurkolott, hogy a csapat feljusson. És a feljutás az már maga egy mennybe menetelt jelentett szerintem minden labdarúgó szurkolónak Kecskeméten. Utána pedig az a fantasztikus teljesítmény és eredmény, amit ugye a tavalyi szezonban elért a csapat, én azt gondolom, hogy erre senki nem számított. Tehát ez minden várakozás felülmúlt, és nagyon jó azt látni, hogy minden egyes foci meccs kapcsán után gyakorlatilag megmozdul a város. Tehát több ezeren vannak kint a meccseken, még az úgynevezett kisebb meccseken is, vagy a kisebb rangadókon is, majd nem azt lehet mondani, hogy teltház van kint a stadionban. Újra kialakult egy kemény mag, egy szurkolói zóna, amire nagyon nagy szükség volt, tehát ahogy más városokban is ezek a vonulások megindultak, van egy arca, van egy karaktere gyakorlatilag a csapatnak, és egy nagyon szerethető, nagyon szimpatikus csapatunk van, hiszen azért én is, bár Fradi Drucker vagyok, nem titok, de alapvetően nyilván látni azt, hogy ennyi fiatal, tehetséges magyar játékos ilyen pozitívan, ilyen nagy odaadással, ilyen hajtással tud még a sokszor azt látjuk, hogy 90. percben is megtesznek mindent azért, hogy egyenlítsenek, vagy megnyerjék a meccset. Tehát látszik, hogy egy olyan értéket is hoztak magukkal, amire minden kecskeméti, meg kecskeméten kívül is, hiszen nagyon sok olyan szurkolónk van, akik más városokból jönnek és szurkolnak a csapatnak, mert nagyon szimpatikus az, hogy egy fiatal magyarokból álló csapat gyakorlatilag ennyire jól tud teljesíteni.
Igen, és azt is szeretném egy kicsit firtatni, hogy nagyon sokszor úgy látom nagyvárosoknál, és ennek biztos, hogy vannak azért gazdasági okai is, hogy gyakorlatilag a kosárlabda, a röplabda, kézilabda, vízilabda megpróbálják ezzel kioltani gyakorlatilag a sportért szomjas torkokat. Ez Kecskeméten is úgy volt, hogy miközben itt hullámzott a felnőtt labdarúgóvá, mindig volt jó kosár, mindig volt jó röplabda, lehetett járni ezekre a mérkőzésekre, de amikor a foci megindul, az lehet érezni, hogy azért annak úgy más a lüktetése. Én sem vagyok egy nagy foci bolond, tehát még valaki azt gondolja, hogy itt reklámozom nagyon a labdarúgást, nem. De érdekelni, mint embert érdekel, hogy röviden, három betűben más.
Teljesen más. Tehát ez csak elég, ha valaki tehát egy válogatott meccs is, nyilván más, de helyi szinten ugyanez. Tehát amikor azt látod, hogy az egész város megmozdul, és ott vannak a családosok, akik a kisgyerekek, a KTSA-ba, az idős nyugdíjas öreg urak, akik kihozzák az unokáikat a meccsre, családapák, családanyák, nyilván a kemény mag, és látod azt, hogy az egész város megmozdul, és teljesen más a hangulat és a feeling ilyen szempontból. Meg a másik része az, hogy nyilván ilyen tömeget gyakorlatilag nagyon kevés sportág tud megmozdítani. Tehát látjuk azt, hogy a kosárlabda meccsükön is mondjuk ott van rangadótól függően mondjuk 800 kötője 1000 ember, de nyilván ilyen több ezes, 5-6 ezeres tömeget csak a labdarúgás tud megmozdítani. És ilyenkor lehet látni azt, hogy ott a stadion környékén már nincs parkoló, ugye a vendéglátóegységek megtelnek, mindenki örül, összekapaszkodás, tehát szerintem rendkívül jót tett így a közösség szempontjából is a labdarúgóknak a sikere, mert látszik, hogy egy nagyon komoly közösségépítő ereje is van a labdarúgásnak, és látszik az, hogy egy-egy meccsen, amikor kimegyünk, szurkolunk, hogy ők a mi csapatunk, és tényleg a közönség is, amikor a két oldal üzenget egymásnak, vagy akár a kecskeméti drukkerek átkiabálnak, hogy hajrá, és a másik oldal válaszol, hogy Kecskemét, tehát hogy ezek annyira jó érzések tudnak, nagyon jó dolgok, és nyilván itt látszik, hogy alapvetően itt van igazándiból nagy tömeg. Elfogultság nélkül tudom ezt mondani, mert nyilván mi is a küzdősport rendezvényeket, mikor helyben szervezzük, mondjuk 1000 ember tudunk jelen pillanatban megmozgatni, és ez egy szép szám, és ez egy jó szám, de nyilván labdarúgás az egy más kategória, egy más szint.
Oké, dumálhatnánk a Star Gymről, hiszen az is a szívecsücske, egy nagyon-nagyon komoly kecskeméti Muay Thai csapatról van szó, Csillag Tomi vezeti ezt a csapatot, de mégis azért ugorjunk át április 6-ára Szigetszel Miklósra érkezik a Super Fight Series. Hát mikor lemegy ez az adás, ilyen egy-két nap lesz hátra a gáláig. Magyarország, Kína. Hát igen, szóval a kínaiakat tudjuk, hogy ügyes harcosok. Milyen tudással, eredménnyel bírnak kifejezetten a kágy meg a Muay Thai-ban? Tehát mennyire veszélyes brigád ez a kínai csapat, aki érkezik?
Nagyon veszélyesek. Tehát ők főleg ugye ez a szanda wushu vonalon mozognak, de ők is az elmúlt, hát szerintem most már évtizedeket mondhatjuk, nagyon ráálltak a kickbox kágy szabályrendszerre. Így van, és nagyon értik, és nagyon érzik is. És hát nyilván a számosságból fakadóan, tehát azért van emberanyag, akikből tudnak válogatni, és egy nagyon erős csapattal fognak érkezni. Nyilván már 2019-ben, még a Covid előtt már volt egy kisebb Magyarország-Kína rendezvény, ahol 5 kínai harcos érkezett. És
most akkor, azonban 10.
Most viszont 10 jönnek.
Igen.
10 jönnek, és hát egy női meccsünk lesz, és 9 férfi bunyós érkezik, úgyhogy minden súlycsoportban hoznak kapnak egy-egy ütőképes úriembert, úgyhogy én nagyon parázsatákra számítok, mert nyilván mi is kiküldtük, hogy kiket szeretnénk, kiküldtük a magyar csapatnak is a, ha lehet így mondani, a profilját, hogy kiknek keresünk ellenfelet, és hát azért mi mindig arra törekszünk itt a Superfighton belül, hogy a legeredményesebb és a legjobb bunyósokat szerződtessük le az adott súlycsoportokra vonatkozóan, és hát ők most tényleg azt tudom mondani, hogy olyan ellenfeleket, meg olyan ellenféljelölteket küldtek, akik tényleg így meccsszámban, rutinban, eredményességben gyakorlatilag pariba vannak a mi versenyzőikkel, és én is mindig ezt szeretem, hogy ezeket a kiki küzdelmeket. Tehát én sem szeretem azt, amikor na, olyan meccset szervezek, tudod, hogy biztos, hogy 70%, hogy a magyar nyer, vagy 80%, vagy vannak ilyen tutisták, tudod, hogy csak olyan nalálok ki, akit én le tudok majd verni, hanem mi arra törekszünk, hogy a magyaroknak is én szeretem megnehezíteni a magyarok dolgát, és ezt tudja rólam szerintem mindenki, hogy nincsenek ilyen lejátszott meccsek, és próbálunk olyan ellenfeleket keresni, akik pariba vannak egymással, tehát 50-50% az esély, és azt látom, hogy a közönség is, hiszen azt mondhatom, hát hogy talán így van, nekünk van az egyik ilyen legszakértőbb, meg leghozzáértőbb közönségünk, és a közönség is szerintem azokat a küzdelmeket szereti, ami nem arról szól, hogy fölmegy valaki, és akkor az első menet harmadik másodpercében kifekteti a másikat, hanem amikor tényleg egy magas szintű, magas kvalitású küzdősportolókat lát a ringben, ahol az adok-kapok gyakorlatilag kialakul.
Vannak olyan nevek, akiket sokszor látunk Superfight Series gálán, Benecki Dominik, de kezdhettem volna a hölgyekkel, ugye Furovirág lesz az egyik hölgy, őt is láthattuk már, viszont azért lesz egy-két olyan nagy név is a magyar szakmából, gondolok itt Nardellottira, aki nem olyan sokat bunyózott már, és én őt például kifejezetten szeretem, esi már azokról a nevekről, akik egy picit úgy ritkábban, vagy esetleg olyan új arcok a Superfight Series-en.
Nardellotti Zoli, ő nekem is az egyik kedvenc bunyósom itthon. Neki most volt egy komoly, ha jól tudom, akkor térdsérülése, ami miatt ki kellett hagynia, és nagyon örülünk annak, hogy most visszatud térni, és nálunk tud hosszabb kihagyás után visszatérni. Tényleg az ő szerintem az egyik legkomplexebb, a legjobb idegrendszerrel
rendelkező. Igen, jó nézni a bunyóját.
Igen, tehát egy nagyon jó bunyós, és azt gondolom, hogy eredményesség szempontjából is abszolút mértékben ő K1-ben is, nagyon fiatalon már, nagyon szép sikereket ért el, meg hát most Thai boxban, Muay Thai-ban is gyakorlatilag fantasztikus sikerei voltak, ugye VB ezüst, meg EB arany, ha jól emlékszem, tehát ő egy nagyon-nagyon komoly és komplex bunyós, és egy nagyon kemény kínai ellenfelet küldenek most neki, úgyhogy izgatottam.
Hát róla már ugye azért lehet látni a felvételeket, hogy meg volt komoly meccseken.
Igen.
A Fabian Kristoff már volt Superfight Series-en, de nem olyan sokat, tehát ő sem az állandó szereplője a sorozatnak, ő borsodi bunyós, és nagyon jó nagynevű bunyós, mi, akik így a szakma krémjét szeretjük, hát oda, mint a Nardellottit, ugyanúgy a soroljuk, ő is akkor ezek szerint egy nagyon komoly kínait fog kapni.
Így van, tehát neki is egy 70 kilóban egy nagyon komoly versenyző fog érkezni Kínából, és nagyon örülök, hogy Kristoff el tudta fogadni a meghívásunkat. Neki is volt egy kis egészségügyi problémája korábban, amiatt volt is egy felkérésünk, és a sajnos vissza kellett a korábbi gálánkon utasítania, hogy ő nem tud bunyózni, emiatt egy egészségügyi probléma miatt, de most úgy tűnik, hogy 100%-os újra szerencsére, és akkor kaptunk az alkalmat, hogy akkor szóltunk neki, hogy Kristoff, gyere, mert szükségünk van rád a Fight Card kapcsán.
Ez volt már a küzdőtér, hölgyeim és uraim, viszlát, szevasztok!